Gondolatkísérletünkben a fölhagyott város történetét követjük nyomon. Azt, hogy hogyan fejlődne Budapest az ember után.
Környezetünk, emlékeink, tárgyaink.
Varga György, hidrológus.
Hát én azt hiszem, hogy alapvetően nem változna meg, hiszen a természet által azért ma is inkább többé, mint kevésbé determinált folyás iránya van a Dunának, de hát az emberi társadalom hirtelen eltűnésével, megszűnésével nyilván lennének olyan módosulások, amely a jelenlegi iránytól azért valamelyest eltérést mutatna, ugye például az árvizeknek a levonulása egészen másképp alakulna, hiszen előbb-utóbb azok a műszaki létesítmények, amelyek jelenleg az árvizek elleni védelemre szolgálnak, hát előbb-utóbb tönkre mennének, és ennek következtében nagy vízidőszakban a Duna sokkal nagyobb területet árasztan el, mint a jelenlegi úgynevezett hullámtér, tehát az árvízvédelmi töltések közötti terület, és ennek következtében hát kialakulnának olyan új lefolyási helyek, amelyek ezt a változást, ezt a bizonyos mértékű változást okoznának a lefolyás útjában, de nem az irányában igazán, hiszen azért az természetileg determinált. Igen, befolyna a Duna Budapestre, hát elsősorban a belső kerületek, tehát a legalacsonyabb térszíneken lenne elöntés. Ugye tudunk arról, hogy például a mai nagykörút vonala körülbelül az egykor egy Dunaág volt, és ugye ez mint a városon belül legalacsonyabb térszint, tehát a belső kerületek gyakorlatilag szinte kivétel nélkül víz alá kerülnének. Ahogy távolodunk a mai belvárosi területtől, ugye dél-kelet felé a Dunatiszakközi homokhátságra kapaszkodunk fel, tehát oda már nyilván nem, illetve kelet felé, Kőbánya, ezek a területek már magasabb területek, tehát ott nem valószínű, hogy elöntések lennének, vagy tartós elöntések. Az úgynevezett gát, de az töltés folyás irányal párhuzamos, akkor árvízvédelmi töltésnek hívjuk. Gátról akkor beszélünk, amikor a műszaki létesítmény a folyás irányra merőleges. Hát ezt nehéz megmondani, hogy mikor törjönnek, hát lehet, hogy egy-két olyan árvíz elég lenne, hogy a mai töltéseket átszakítana a Duna, és utána a következő árvizeknél már szabad kifolyás lenne az úgynevezett középvízi mederből. Ez az emberi tevékenység megszűnése után én azt gondolom, hogy nagyon gyorsan, tehát egy-két nagy árvizes időszakkal ezek a létesítmények biztos, hogy olyan mértékben sérülnének, amelyek következtében az árvizek levonulása az lényegesen a mostanitól eltérő körülmények között menne végbe. Gondolhatunk a Margit-szigetre is, hogy a Margit-szigetet is egy jelenlegi legnagyobb vízszintet meghaladó árvíz elöntené, és hát a Margit-szigeten is egy ilyen árvízi elöntés olyan változásokat okozna, illetve indítana el az emberi beavatkozás nélkül, a Margit-sziget emberi védelme nélkül, ami hát alapvetően előbb-utóbb átrajzolná a Margit-szigetnek a mai képét, vagy az általunk ismert képét.
És tudna annyira kiáradni a Duna, hogy teljesen víz alá kerül a Margit-sziget?
Igen, igen.
Tehát, hogy abszolút eltűnne mondjuk.
Hát átmenetileg elképzelhető, legfeljebb néhány kisebb, magasabb pont maradnak ki, de átmenetileg ilyen elképzelhető, ha semmilyen emberi beavatkozás, semmilyen védelem nem történne. Igen.
Kék Duna keringő elnevezés mennyire állja meg a helyét? Volt-e valaha kék a Duna?
Hát őszintén szóval erről megoszlanak a vélemények, ez egy kicsit úgy a múltat, az idő megszépíti a múltat, és akkor úgy emlékeznek vissza, vagy emlékeznek vissza, hogy kék volt. Lehet, hogy volt ilyen időszak, de én nem gondolom, hogy ez jellemző. Ugye a Duna az egy olyan vízfolyás, ami nem a nagyon kék színéről volt talán soha ismert, hiszen maga az éghajlati adottságok, a geológiai adottságok, a lefolyásviszonyok, a vízgyűjtőnek az adottsága, tehát ahonnan a vizek összegyűlökeznek, hát ez nem e felé mozdítja ezt a dolgot. Na most az emberi tevékenység, ha megszűnne, akkor nyilván előbb-utóbb eltűnnének azok a szennyezések a vízgyűjtőről, azok a diffúz és pontszerű szennyezések, amik most vannak, amelyek hát esetenként is egyes szakaszokon nagyon jelentősen megváltoztatják a víznek a színét, ugye barnássá, szürkéssé, nehezen átlátszóvá teszik, tehát a természetes állapottól igen távoli helyzetek is kialakulnak, amiben hát azért az elmúlt évtizedekben jelentős javulás következett be, és most már szerencsére Magyarország is ehhez a javulási képhez úgy tűnik, hogy felzárkózik, pontosan azáltal, hogy a Budapest déli részén, Csepel-szigeten épülő hatalmas víztisztító rendszer, ami egyébként Európának jelenleg egyik legnagyobb környezetvédelmi beruházása, ez biztosítani fogja valószínűleg már a jövő év második felében, hogy a budapesti szennyvíz, a Budapesten keletkező szennyvíznek több mint 90%-a magasfokú tisztításra kerül, és ez a tisztított víz kerül vissza végül is a Duna mederbe. Hát ma gyakorlatilag ez nagyon sokkal rosszabb ez az arány, ez csak 20-25%. Tehát a színének, a folyó színének a változása az a vízminőség védelmi intézkedésekkel, beruházásokkal nagyon sokat javult. De az ön kérdésére, ha visszatérünk, hogyha megszűnne az emberi társadalom, az emberi tevékenység, akkor hát ezek a szennyezések is megszűnnének, természetesen nem azonnal. Tehát azért vannak olyan idézőjelben tartalékok a rendszerben, amelyek továbbra is még ezeket a szennyeződéseket okozzák, vagy okozhatják, szivárgások, stb. De hosszabb távon ez a hatás elmúlik, és akkor hát egy kvázi természetes állapot alakul ki. Ugye nagyon nehéz azt mondani, vagy arra válaszolni, hogy mikor, 2 év múlva, 10 év múlva. Tehát ez szakasztól és az adott vízgyűjtő terület viszonyaitól, az ott maradt emberi létesítmények minőségétől, mennyiségétől igen nagy mértékben függ, hogy azokban a létesítményekben milyen olyan potenciális szennyező anyagok vannak, amelyek eljuthatnak előbb-utóbb a vízrendszerbe, a mellékvízfolyásokba, ezen keresztül a Dunába, és időnként még romlást is okozhatnak, tehát én azt gondolom erről, hogy nem egy feltétlen egyértelmű javulási folyamat lenne, hanem időnként, ha egy koncentrált szennyező forrásból kiszabadul a szennyezőanyag, akkor ebben az esetben átmenetileg romlást is, most ugye a színről beszélünk, egy a kéktől nagyon távol álló elszíneződést is okozhatna, de hát mégiscsak azt kell mondani, hogy az idő előre haladtával az eredeti természetes állapotokhoz közelítő állapotok alakulnának ki. Én azt gondolom, hogy számottevő, jelentős változáshoz legalább évtizedek kellenének, hogy semmilyen olyan beavatkozás már akkor nincsen. Ez nem megy egyik napról a másikra, egészen biztos. Na most, ha eltűnne az ember, akkor ugye megszűnik a vízhasználat, tehát nem keletkezne, hiszen az emberi társadalom nem működik, tehát nem keletkezik, nincs kommunális vízellátás, nincs ipar, nincs mezőgazdaság, semmi nincs, tehát nem keletkezik új szennyvízkészlet.
Régen befagyott a Duna, most pedig törik a jeget. Ha ezt nem tennék, akkor ez milyen hatással lenne?
Ez egy érdekes dolog, hogy ugye a mi vízfolyásainkon természetes állapot az, hogy télen jegesednek. Ugye a jegesedés az egy olyan állapotot hoz létre, vagy hozhat létre a vízfolyáson, aminek következtében jégtorlaszok, jégdugók alakulnak ki, amelyek veszélyeztetik a jégdugó fölötti vízfolyás szakaszt, illetve a menti területeket. Ilyen volt például 1838-as pesti árvíz, amikor Budafoknál, a budafoki szikla küszöbön akadt fenn a jég, és ott képződött egy olyan jégtorlasz, egy olyan jégdugó, ami rendkívül gyorsan feldúzasztotta, megemelte a vízszintet a felsőbb szakaszon, és a pesti árvíz kialakulásában ez volt a fő ok, de ha egy picit más példát is szabad mondani, a Tiszán, a Szegedi árvíz 1879-ben, ahol a Szeged fölött Tápénál, a Tápéi kanyarban akadt meg a jég, a fölötti szakaszon duzzadt fel a víz nagyon gyorsan, annak egy kisvízi helyzet volt, de olyan mértékben lecsökkent az átfolyásra alkalmas szelvénye a vízfolyásnak, hogy a víz nagy része más utat keresett, kilépett a középvízi mederbe, és északról tört be a városba, Szegedre. Tehát visszatérve, ha nem, ahogy ön fogalmazott, nem törik a jeget, tehát nincs semmilyen beavatkozás, akkor kialakulhatnak olyan jégtorlaszok, jégdugók, amelyek egyébként kisvízi helyzetben egy nagyon gyorsan kialakuló árvízi helyzetet okoznak, nagy elöntéseket és nagy, hát most ugye az ember oldaláról nézve, nagy károkat okozhatnak. Részben a lehetséges éghajlatváltozással, részben a vízminőség kedvezőtlen irányú változásával, a jég gyakorisága a vízfolyásainkon azért az elmúlt időszakban elég határozottan csökkent. Ritkábban alakul ki egyáltalán jég a vízfolyásokon, és kialakulásánál is rövidebbek az időtartamok, kevés a beálló jeges időszak, inkább a zajló jég a jellemző.
Mert régen ugye Mátyás királyt...
Igen, hát ezt gyakran emlegetik, hogy a Duna jegén választották meg. Hát most azért nem kizárt, hogy nyilván ilyen helyzet kialakuljon elvileg, de azért a beavatkozások, a jégtörő flotilla bevetésével ezeket azért igyekeznek elkerülni és megelőzni, talán ezt a szót használnám inkább, hogy megelőzni, hiszen olyan veszélyt rejt magában a jég megállása, beállása, Dunán is, de különösen a Tiszán, amit hogyha nem kezel az ember, akkor abból nagyon gyorsan kialakuló, ahogy az előbb mondtam, és nagyon komoly árvízi helyzetek lehetnek. Na most a mai beszélgetésünk ugye arról szól, hogy ha az ember eltűnne, hát akkor bizony egy ilyen alkalom igen nagy változásokat jelentene az érintett vízfolyás szakaszon, nem csak magában a mederben, hanem a környező, az elöntések által érintett területeken is.
Termálforrások feltörnének-e a felszínre, és hogyha feltörnének, akkor mi lenne?
Ugye a forrásoknak termelő kutakból történik ezeknek a vizeknek a felszínre jutása, vannak úgynevezett pozitív kutak. Pozitív kut azt jelenti, hogy a rétegnyomás elegendő ahhoz, hogy ezek a vizek felszínre jussanak. Ha az ember eltűnne, akkor előbb-utóbb ezek a feltörések bekövetkeznek, hiszen azok a lezárások, vagy azok a folytások, amelyek a víz felszínre jutását akadályozzák, ezek meglazulnának, eltűnnének, tehát felszínre jönnének. A másik esetben a negatív kutnál mindenképpen szivattyúzás van, tehát itt ilyen jellegű változás nem lenne, bár azt kell mondanom, hogy a rétegnyomás viszonyok sem állandóak, illetve maga a víznyomás sem állandó, hiszen a víztermelések következtében változnak a nyomásviszonyok. Na most, ha megszűnik a víztermelés, akkor a nyomásviszonyok változása, területi átrendeződése következtében lehet, hogy bizonyos kutak esetében, ami negatív kut volt, pozitívvá válik, tehát történne vízleadás. Lényegében a forrásoknál is ez van a természetben. Ugye a forrás fogalma azt jelenti, hogy a felszínalatti víz felszínre lépése valamilyen koncentrált vonal mentén vagy pontszerű felszínre lépés lenne. Tehát ezek is érintettek lennének a tekintetben, hogy megszűnik ezeknek a vizeknek az ember által történő használata. Tehát igen, minden további nélkül elképzelhető, hogy ezek a vizeknek egy része a felszínre törne, és ott nyilván azt az érintett területet, ahova ezek eljutnak, hát jelentősen átalakítaná, megváltoztatná, hiszen a hőmérséklet miatt, tehát a hőforrásoknál, a másik pedig a sótartalma miatt. Tehát ott az érintett, elöntött területeken igen jelentős mértékben megváltozna annak a térszínnek a természeti képe, vagy ha az egy éppen beépített terület, hát nyilván az a beépített terület is egész másképp épülne, lepusztulna tovább, mint az elöntés előtti állapotban.
A hévízi tóval mi történne?
A hévízi tóval, ugye a Hévízi tó egy jellegzetes krátertó, alapvetően két forrás, egy meleg és egy hideg vízi forrás táplálja a tavat, és a Hévízi tó egy lényegében egy átfolyásos rendszer, tehát van egy lefolyása. Nem is a Hévízi tó közvetlen használata okozná azt, hogy esetleg változások történnének, hanem az a terület, ami a Hévízi tó vízgyűjtőjét jelenti, most én itt felszállati vízgyűjtőre gondolok, hiszen vannak olyan vízhasználatok a Hévízi tó felszállati vízgyűjtőjén, amelyek érintik a tavat tápláló forrást. Most, ha ezek megszűnnek, akkor nagy valószínűséggel növekedne a vízhozama, tehát növekedne a Hévízi tó táplálása, ebből adódóan a lefolyása is, hiszen mondom, ez egy átfolyásos rendszer, és ad abszurdum elképzelhetőnek tartanám, hogy a vízhozam emelkedésével esetleg a hőmérsékletben is tapasztalnánk változást, tehát növekedést. Ezt azért merem így felvetni, mert amikor problémák voltak a Hévízi tó hőmérsékletével, akkor a vízhozam biztosította a Hévízi tó szintjét, tehát túlfolyása volt, csak ugye a vízhozam csökkenése következtében a hőmérséklet is csökkent, tehát kevesebb volt az az utánpótlás, ami ezt az állandó magas hőmérsékletet biztosította.